látássérült emberek részére készült, kizárólag ingyenesen terjeszthető hangoskönyv.
12. Willard Kennedy, gyilkosság magánszorgalomból. A vonat begördült az állomásra és Jörn Mansbridge leszállt. Csak ámult, milyen pompásan viselkednek az idegei. Régóta nem érezte már magát ilyen nyugodtnak, egyenesen jó kedve volt. Talán éppen annak köszönhette, hogy hosszú hetek kínzó kételjei és aggályai után végre döntött, cselekedni fog. És mégis elhatározását nem akarta mindenáron tűzön vizen keresztül végrehajtani. Amennyiben a legkisebb akadály is felmerülne gondos, de rendkívül egyszerű terve teljesítése közben, ha látogatása nem úgy zajlik le, ahogy elgondolta, akkor nem öli meg a bátyját. Tervének megfelelően beszédbe elegyedett a kalauzzal, és egy titokzatos kis csomag felől érdeklődött, melyet úgymond néhány hete legutóbbi látogatása alkalmával felejtették a pályaudvaron. Persze a kalauz semmit sem tudott a kis csomagról. Közben pontosan 5 perc telt el, s az a néhány utas, aki Gorsehillbe igyekezett, azóta már messze járt, belevezett az éjszakába. Most már Jörn Mansbridge is nyugodt lélekkel távozhatott. Jóságos Isten, már ilyen késő van, mondta a kalauznak, és az állomás órájára nézett. Félix Mansbridge, tudja, az unokabátyám, biztos el se tudja képzelni, mi lehet velem. És jó 3/4 óra még, amíg a házhoz érek. Hát ilyenkor, éjszaka, bizony legalább annyi, bólogatott a kalauz, és jó éjszakát kívánt, e jó kívánság szívélyeséget csak fokozta a markába csúsztatott Schilling. Jörn Mansbridge fürge léptekkel hagyta maga mögött az állomást, és megindult az országúton a falu felé. Eddig minden a legnagyobb rendben. Két dolgot már is elintézett. A kalauz figyelmét felhívta távozásának időpontjára, és tudomására hozta, hogy alok szándékozik megtenni az utat unokabátyja házáig. Hamarosan a faluba ért, és betért a négy rüszomhoz címzett fogadóba. Itt is érdeklődött a kis csomag felől, nem elképzelhetetlen, mondta, hogy esetleg itt hagyta. Megint csak gondja volt rá, hogy látogatásának időpontját mások fejébe vése, már majdnem záróra volt, s ezért gyorsan kiitta a poharát. A fiski tűnődött, a kellő pillanatban csak fokozni fogja elszántságát. Folytatta útját, és a fal végén vidám jó estéttel köszöntötte az ott strázsáló őrszemet. A sötétben elmosolyodott, s mosolya elárulta, hogy a rendőrség fontos szerepet játszik terveiben. Nem egészen egy óra múlva az őrszemet felváltják, és a szolgálatba lépő rendőr éppen Félix háza mellett, azon a magányos dombon halad majd el. Maga biztosan ment tovább, jól megnyomta lépteit, hogy a rendőr tudomást vegyen róla. A következő sarkon befordult, és megiramodott az útmenti füvön. Balra egy kis dűlő úthoz ért, átment rajta, majd visszafordult egy kocsi nyom mentén, mely a fal túlsó végébe vezetett vissza. Nem ment végig rajta, hanem a letarolt réten átvágott egy düledező fészerhez vezető ösvényre. Kitárta a fészer ajtaját, elővette zseblámpáját, és bevilágította a helyiségbe. Önkéntelenül is felsóhajtott, minden érintetlen volt. Most már biztosan tudta, hogy kerékpárját senki sem vette észre legutóbbi látogatása óta. Mennyi gondja baja volt azzal a kerékpárral, használtam vette, de kifogástalan állapotban, s noha a gumik kisé megkoptak már, ezért nem hagynak majd semmi nyomot, mégis, mintha magától gurult volna. Egy messzi, Gloucester sírei városkában vette, a kereskedőt különösebben nem érdekelte az üzlet. Lassan, fokozatosan, minden feltűnést kerülve szállította idáig. Megkétszerezte óvatosságát, türelmetlenségét fékezte, nehogy elsiessen valamit. A kerékpárt gondosan kiemelte a fészerből, s neki támasztotta a falnak. A fészerben felhalmozott homok rendeltetése az volt, hogy jön lába nyomát eltüntesse. Valóságos műgonddal rendezte el a kupacot. A kerékpárt a fészer mögötti ösvényre tolta, és felszállt. Bár az éjszaka sötét volt, könnyűszerrel kivehette az utat. Hála a tartós szárasságnak, kemény volt az ösvény, és barátunk tekintélyes sebességgel szágulhatott rajta. Bízott benne, hogy útjának kevés nyoma marad, sőt azt remélte, semmi. Még a kiadós hátszél is a segítségére sietett. Sehol egy lélek, semmi zaj. Nem messze, jobbra, egy tanyaház mellett haladt el, s még a kutyák sem szimatolták meg. Csak hamar sötét csillogás árulta el, hogy megérkezett útjának első állomásához, a tóhoz. Leszállt, kerékpárját óvatosan tolta a víz felé. Tudta, hogy a partot alacsony, kiszáradt növényzet borítja, és hogy a tó itt körülbelül 4 lábnyi mély. Letérdelt, és kerékpárját csendesen beleeresztette a tóba. A vártnál nehezebben ment, de terve mégis minden zökkenő nélkül megvalósult. A kerékpár azóta már bizonyára eltűnt, és a piszkos vízben senki sem veszi majd észre, hiszen hamarosan úgyis mélyen besüpped a puha viszabba. Nem időzhetett sokáig. Útjának második állomásán az időnek életbevágóan fontos szerepe volt. Letért az ösvényről, megkerülte a tavat, átvágott egy újabb dűlő úton, és megiramodott a földeken. A távolban megvillantott a bátyja házát. Gyenge fény szűrődött ki a dolgozószoba ablakából, de különben az életnek semmi jele. Így volt ez rendjén. A házaspár, aki Félix gondját viselte, most éppen szabadságon volt, s az asszony, aki a faluból járt be, csak a nappali órákat töltötte a házban. Jörn Mansbridge hamarosan a kertkapuhoz érkezett. Itt egy kis szünetet tartott, hogy kifújja magát. Szíve vadul dörömbölt bordái falán, de ezt habozás nélkül a testi kimerültség s nem a lelki izgalom számlájára írta. Óvatosan előhúzta zseboráját, és lámpájával rávilágított a számlapra. Ismét felsóhajtott, ezúttal nem annyira megelégedettségében, hanem inkább azért, mert úgy látta, a végzet véglet cselekvésre kényszeríti. Jó 20 percet nyert, azaz körülbelül 20 perccel előbb érkezett a házhoz, és így alibi lehetővé teszi, hogy cselekedjen. Megnyugodott, hogy észrevétlenül jutott el idáig, s még több, 2 perccel hamarabb, mint ahogy előre eltervelte. Kinyitotta a kaput, majd óvatosan, hogy a retezajt ne sapjon, besúgta maga mögött. Gyorsan végigment a kis ösvényen, vagy inkább az útmenti füvön, míg végül a pázsithoz ért. Lábujjhegyen az ablakhoz settenkedett. Zárva volt, a vékony vörös függönyt összehúzták. Közel hajolt az ablakhoz, de vigyázott, hogy hozzá ne érjen. Majd hanyat vágódott a rémülettől, mikor ismeretlen hangot hallott kiszűrődni a szobából. Hát minden terve romba dőlt. Megkerülte a házat. A másik oldalon az ablak nyitva volt, a függöny szétfújta a szél, s így a szoba nagy részét tisztán láthatta. Az a bizonyos idegen hang a rádióból származott, és éppen a babiloni kerámia művészekről tartott előadást. Nyilván ez ringatta a hálomba Felixet. Unokabátyja hódon karosszékben üldögél, háttal az ajtónak és oldalvást annak az ablaknak, melyen keresztül Jörn Mansbridge kukuskált a szobába. Kopasz feje egy párnán nyugodott, szemét lehunyta. A székkalfáját szorongatta vézna kezével. Fáradtnak, betegnek látszott, és öccse kis híján megsajnálta. De aztán észrevette bátyja hajkán a jól ismert, gúnyos kis mosolyt. Mellette az asztalon vizes pohár, lámpa és néhány papírlap. A szoba közepén álló asztalon tálca, rajta egy üveg friski, szódásüveg és néhány pohár. Jól mancs brilge megüdvődött. Igen, ez Félix, ez a pokoli kényelem, ez a pedantéria, ez rával. Mindig tele jó tanáccsal és atyai jó indulattal, de mellesleg fukar a végtelenségig. Mindig azzal jön, hogy azt tanácsolom neked, kedves Jóknom, láss már valami komolyabb munkához. Hagyd abba ezt az éjszakázó bohém életet, mintha ő nem tudná nagyon jól, hogyha Félix nem rettegne olyan pokolian attól, hogy esetleg a szívének valami baja esik, a szívéről azt állította, hogy gyenge, pedig nincs is szíve, ez az igazság, maga rúgná szét a házfalát. De hát olyan fukar, a szószoros értelmében belebetegszik, ha valamire egy pennyt kell kiadnia. Nyavajog, folyton nyavajog a pénze miatt. A fene hegye meg hát ő jön, ő nem látta talán az öreg végrendeletét. Nagyon is jól tudja, hogy Félix hatalmas vagyontörökölt. És mikor egyetlen élő hozzátartozója néhány száz fontot kér tőle, hogy végre egyenesbe jöjjön, kijelenti, hogy nem áll módjában, kiszapja adósságait törleszti. Szemenszedett hazugság, de ahhoz éppen elég, de még mennyire, hogy valakit váltó hamisításra kényszerítsen. Meg kell lesz késztetni Felixet, de kockázatos, mert esetleg azt hinné, hogy egy kis erkölcsi prédikációval minden el van intézve. Szép, szép, legyen az ember becsületes, ha kelleténél több a pénze, de ezt kineli a hideg, ha a zsebébe kell nyúlnia. Utolsó, kétszínű alak, égre földre esküdözik, hogy egy vasa sincs. Éppen csak, hogy egy kis életbiztosítást tudtam kötni, kedves Jóknom. És ezért is busással meg kell fizetnem. A társaság alig akar szóba állni velem. Hiszen tudod, a szívem, de érted, mégis mindent megteszek, ami csak tőlem telik, bár nem hinném, hogy sokáig húzom. Nem, az biztos, hogy nem húzza sokáig, de nem a szíve fog végezni vele. És mikor legutóbbi levelében meghívta magához öcsét, mert egy váltóval kapcsolatban kételjei támadtak, maga írta alá a halálos ítéletét. Ha az a megrázkódtatás, melyben csak hamar része lesz, nem nyifantja ki végleg, már pedig ez nem valószínű, mert a szívének igazából kutya baja, akkor majd más eszközökhöz folyamodunk. És jól mancs Brilge most csak nem hálás szívvel nézett bátyára, amiért olyan gyenge és gyámoltalan. Nem fog sokat harcolni az életéért, ezt biztosan tudta. Ilyen gondolatok foglalkoztatták már hetek óta jól mancs Brilget, és most ismét átfutottak az agyán, míg ott állt az ablak előtt. Szívébe új erő és elszántság költözött. Hirtelen valami más jutott eszébe, minden jel arra val, hogy Félix mély álomba merült. Ha csendesen bemászna, akkor ott helyben végezhetne vele. Utána már könnyű lenne verekedés látszatát kelteni. A buzogány ott függ a falon. Na de ha Félix felébred és meglátja, hát csak megrövidíteni a látogatását. Ami igaz, az igaz, sajnálná, ha nem vághatná le előtte azt a kiadós dumát, amelyre már hetek óta készült. Na, de ez csak egy kis szépséghiba lenne. Ott tegye meg a fene, azért mégiscsak megpróbálja. Lekuporodott a fűbe, és óvatosan lehúzta szívőjét. Kesztyűt húzott, és belső zsebéből elővette a tartalék kulcsot, melyet legutóbbi látogatása alkalmával emelte észrevétlen. A bejárathoz lopózott, szívőjét a lépcsőre tette, és a kulcsot óvatosan bedugta a zárba. Fölsóhajtott, az ajtó csendben kinyílt. A halban nem merte fölgyújtani a villanyt, de a dolgozószoba félig nyitott ajtaján keresztül elég fény szivárgott ki ahhoz, hogy lássa, amit látnia kell. Amikor kivette a kulcsot, kicsit megzörrent a zár. Megdermett,